Erős várom, Istenem! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön hanyos éneket kezdjük is? 275-ös éneket énekeljük. Egy hírlevelet majd kérnék ide előre, jó? Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. mai Isten tiszteletünkön a négyes számú liturgiát énekeljük. Négyes számú liturgiánk az 50. oldalon található evangélikus énekeskönyvünkben. Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr, és megláttatom vele üdvösségemet. Aki a magasságos rejtekében lakik, és a mindenható árnyékában nyugszik, ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és várom, Istenem, benne bízom. Mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon. Amen. Jézus is megkísértetett és szenvedett, ezért segíthet azokon, akik megkísértetnek. Amen. Testvéreim, Istenünk szín előtt valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igédtől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Látod Isten életünket, módon erőtlenségünket, szemünket számba ne vegyed, várjuk a te kegyelmedet.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Rendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a sokféle kísértés között, ezért engedd, Uram, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséből merítsünk erőt akaratod cselekvésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasású rendel. Azt az igét, amelyet megírva Korintusbeliekhez írott második levélben találjuk, annak 6. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Korintusbeliekhez írott második levélből olvasom, a 6. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, hogy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközés nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat, mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben. Az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 77-es számú énekünk eléneklésével. 77-es éneket énekeljük evangélikus énekeskönyvünk.
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 9. fejezetében, a 38. verstől a 45. következőképpen. Isten igény tehát Lukács evangéliumából olvasom a 9. fejezet 38. versétől. És akkor egy ember így kiáltott a sokaságból: Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt, és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy űzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék! Meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat. Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elnémultak az Isten nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak: Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat. Az ember fia emberek kezébe adatik. De ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják, és féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, van egy kedves keresztény gyermekkönyv, amelyben isteni bölcsességeket nagyon egyszerű történetekbe meséli el a könyvnek a főszereplője. És ebben a könyvben az egyik történet arról szól, hogy a farmer, a gazda kimegy a kertjébe, kimegy a földjére, és magyarót ültet. És amikor elülteti a magyarót, azt veszi észre, hogy a szeretett kiskutyája, aki egyébként mindig követi őt, ahogy ő kiássa a gödröt, beleteszi a magyarót, betakarja a gödröt, megy a kiskutya, az meg kikaparja a gödröt, és előszedi a magyarót, és nagy örömmel csihol a gazdája felé, hogy milyen jól együttműködünk. És a gazdája mondja neki, hogy ez nem jó dolog, ha te kikaparod, mert akkor nem fogunk megélni, ez a megélhetésünk. És a kutya értelmesen néz rá, mennek tovább, és ugyanúgy, ahogy az imént történt, a gazda betakarja a gödörbe a magyarót, a kiskutya pedig előszedi. És ennek a történetnek az a magyarázata, vagy azért mesélte el a főszerepes a történetet, hogy mennyire nem értjük mi az Istennek a csodálatos, fenséges tetteit. Mi azt hiszük, hogy jó dolgokat cselekszünk, mert hát milyen nagyszerű dolog kikaparni egy kutyának egy magyarót a gödörből. Mi is úgy gondoljuk, hogy milyen csodálatos megérteni egy-két dolgot, és igazából a mélységét nem értjük. És a gazda hiába mondja neki, hogy a jövőt, hogyha majd észrevennél, akkor éhen fogunk halni, mert te most kikaparod a magyarót. Mert a kutya nem látja a jövőt, a kutya nem érti, nem fogja fel azt, hogy mi a gazdának a szándéka. Mint hogy a tanítványok is ott állnak Jézus Krisztus mellett ebben a felolvasott történetben. A tanítványok ott állnak Jézus mellett, és semmit sem értenek a dologból. Mindazt, amit ők cselekedni tudnak, az olyan, mint a kiskutyának a cselekedete ott a gazda mellett, igazából nem a megoldás felé tör, nem a megoldást adja, hanem éppen, hogy azt teszi tönkre. Sokszor az eseményeknek a magyarázata a jövőben keresendő, és az ember a jövőt nem lát, a jövőt nem tudja, a jövőről maximum lehetnek proféciák, amelyek kijelentéseket adnak, de nem értjük a jövőt, és sokszor a történések akkor nyerik el az értelmüket, amikor a jövőben megtörténik az az esemény. Persze nem volt egyszerű a tanítványoknak az helyzete. Ez olyan megtapasztalásokon esnek keresztül, ami meghaladja az ő fölfogó képességeiket, az ő befogadó képességüket. Ez a felolvasott ige szakasz előtt, hogyha megnézzük az igét, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus a megdicsőlés hegyén van. Néhány tanítvány, kiválasztott tanítvány ott van vele. És az a néhány kiválasztott tanítvány, persze álomból fölébredve, hirtelen látja, hogy Jézus ott áll mellette meg két ember, és akkor fölhevül a szívük, mert Isten élményük van, és azt mondják, hogy na akkor jó helyen vagyunk, építsünk Illésnek egy sátrat, meg Mózesnek egy sátrat, meg neked is Jézus, aztán itt verjünk tanyát a megdicsőlésnek a hegyén, és mi itt akkor jól fogjuk érezni magunkat. És nem tudják, nem látják, hogy egyébként miért történt mindez, nem tudják, hogy mi lesz ennek a következménye, hogy miért történt mindeznek, és hogy mennyire nem az a cél, hogy ők ott jól érezzék magukat, mert egyébként mennyei békesség szállja meg őket, a szívükben ott van az Isten megtapasztalása, és azt mondják, hogy ezt a helyzetet kellene itt bebetonozni. Sokszor vagyunk így csendes hetek után. Azt mondja, testvérek nem régen jöttek haza csendes hétről, még biztos ott van a szívükben az az öröm, hogy hú, de jó volt ott az Isten igéje mellett lenni, amikor az Isten igéje működött, tisztított, és átéltük azokat a csodákat az Istennel, hogy ott kéne maradni. És sokan gondolják egyébként úgy, hogy Biatorvágyon kellene lakniuk, Biatorvágyon lenne a jó a helyük, vagy lehet az egy eke csendes hét, vagy hétvégén ott Piliscsabán, hogy az az a igazi hely, és vágynak is vissza, hogy na majd ott azon a hely. De hát nem a hely adja meg az értelmét ennek, hanem az Istennel való kapcsolat. Csak hát Jézus Krisztus is mondja a tanítványoknak, hogy nem az a cél, hogy mi itt jól érezzük magunkat, hanem le kell mennünk a hegyről, mert ott várnak bennünket. De a tanítványok nem értik, mert hát ők csak azt tapasztalják, ami ott velük történik. És aztán a felolvasott ige szakaszunkban azt látjuk, hogy a tanítványok találkoznak az ördögtől megszállott fiúval. A tanítványok látják, hogy itt olyasmi történik, amit ők nem tudnak kezelni. Le is írja egyébként a történés, hogy az apa reklamál is Jézusnál, hogy én mondtam a tanítványainak, hogy szabadítsák meg a fiamat, de hát ők nem tudták ezt megtenni. Azért, mert képtelenek voltak az ördöggel szemben ők felvenni a fegyverzetet. És amikor látják, hogy Jézus meg megszabadítja ezt a fiút, akkor látják, hogy az Isten országa hogyan csap össze az ördögnek az országával. A transzcendens, a nem látható világ hogyan harcolott azért, hogy eljöttek. Látják, hogy Jézus mit tesz, látják, hogy az ördög mit tesz ezzel az emberrel, ezzel a gyermekkel, és látják a győzelmet. Sőt, meg ott csodálkoznak. A tanítványok csak állnak, nem értik, nem sokat értenek az eseményekből. Jézus Krisztus magyarázata is inkább kétségbejt őket, azt mondja, hogy hát majd Jézus az ember fia majd az emberek kezébe esik. Hát micsoda magyarázat ez arra, hogy Jézus megszabadítja a démonilag terhelt, az ördögtől terhelt fiút. Ez a magyarázat egyáltalán nem segíti őket a helyzet megértésében. És itt jön elő a jövőben megtörtént esemény, miképpen magyarázza a történéseket. A tanítványok próbáltak segíteni, mint ahogy az imént említettem, és az eseményben le van, a történetben le van írva. A tanítványok próbálnak segíteni a gyereken, oda mennek az apához, és próbálják kiűzni az ördögöt. Próbálják kiűzni, de nem sikerül nekik. De hát mivel próbálkoztak ezek az emberek, ezek a tanítványok? Hát abban a korban is léteztek olyan praktikák, olyan ördögűzési okkult praktikák, amelyeket alkalmazott a kor. Alkalmaztak a farizeusok is. És a tanítványok is nyilván oda nyúlhattak ezekhez az okkult tevékenységekhez, és próbálták kiűzni az ördögöt. Mint ahogy a mai korunkban is egyébként, olyan megdöbbentő látni, televízióban rengeteg ilyen műsort nyomatnak, amikor felajánlják magukat olyan emberek, akik leveszik a rontást személyekről, vagy akár tárgyakról, házakról is. Tehát az ördög től való szabadításhoz okkult eszközöket használnak. De hát az ördögnek ez csodálatos praktikája, hogy az embereket hogyan tudja, van akinek a szemében nevetségessé teszi az ő tevékenységét, mások szemében pedig éppen hogy alkalmasint megoldást ad az okkultizmuson keresztül az okkult terhelésből való szabadulásra, és azt gondolják, hogy szabadulnak, pedig még inkább beteszik a fejüket az igába, hogy még inkább beteszik a kezüket a bilincsbe, még inkább megkötözöttekké válnak. Tehát nyilván a tanítványok is próbálkozhattak ilyen lehetőségekkel, de hát nem jutottak semmire. Nem jutottak semmire, mert igazából nem megoldás az okkult dolgok használata az ördög praktikájával szemben. Egy nagyon fontos rész tisztázandó. Sokan azt gondolják, hogy teológusok is, akik vizsgálgatják a Szentírást, a Szentírás történéseit, és akkor úgy gondolják teológusok is, hogy ez a fiú egy olyan betegségben szenved, amelyet a kor még nem tudott definiálni, és hogyha ez ma történne, akkor nyilván el lehetne vinni egy hideggyógyászhoz, és akkor majd egy pszichiáterhez, és akkor majd megoldást adhatna az életére. Mert úgy gondolják sokan, hogy a mai orvostudomány már ezeket a folyamatokat ismeri, tudja, hogy milyen deformációk jöhetnek elő egy ember életében, és a megoldást meg tudják adni. Tehát egy olyan betegségben szenved ez a fiú, amely abban a korban még nem volt gyógyítható, tehát a mai korban ez már kezelhető lenne. Nos, emellett, vagy ezzel szemben Jézus Krisztus azt mondja a tanítványoknak, hogy ez a hitbéli állapototoknak a függvénye, hogy ti tudtatok-e szabadítást adni ennek a fiúnak, vagy nem tudtatok szabadítást. És ezért mondja, hogy hitetlen nemzedék, meddig kell még közöttetek lennem, hitetlen nemzedék vagytok, ezért nem tudtok segíteni. Ha hinni tudna, akkor ott lenne a segítség. De hát a tanítványok ott állnak, és igazából nem értik, hogy milyen hitre lenne szükség ahhoz, hogy mi ezt meg tudjuk tenni, hiszen próbáltuk a kor vallásos módszereit használni, és igazából nem ment. Másik fontos tény az, hogy Jézus az ördögnek parancsolja, hogy hagyja el a fiút, tehát olyan spirituális történésnek, harcnak lehetünk a tanúi, amely egyébként nem az emberi erők szintjén zajlik, hanem az Isten szintjén zajlik. Olyan lelki harcnak vagyunk tanúi, amelyek nem a földi erőnek a következményei vagy segítségével működnek. Amely aztán ezt a rendezetlen lelket rendbe tette. Most a mai orvoslás sok esetben a felszínt kezeli, és most Timi ne figyeljél ide, csak a folyamatoknak a felszínét kezeli, és igazából azokat a mély összefüggéseket, amelyek el vannak rejtve az anatómia elől, a mi szemünk elől, azokat igazából nem tudja fölfedni. És valóban sokszor vannak olyan megtapasztalásaink, amikor túl azon a diagnózison, amit föl tudnak állítani legjobb tudásuk szerint az orvosok, azon túl történnek események. Egy kedves történés ez, amikor egy asszonyka kapja a hírt az orvostól, hogy meg fog halni a férje, és akkor hát lassan akkor kezdik el tervezni, hogy hogyan temetik el, meg hát próbálja elengedni a férjét. És akkor mondta az asszonyka, hogy nem, ő tudja, hogy a férje még élni fog. És valóban a már kómában lévő, már magáról sokat nem tudó férfit magához húzza, fogja a kezét, mesél neki, bíztatja. És hát az a furcsa helyzet állt elő, hogy a férfi visszajött ebből a nagyon rossz állapotából. A felesége visszaszerette a közös létükbe. És aztán haza is ment a férfi, és hát az a poén dolog, hogy még túlélte a feleségét is egyébként, aki ebben a nehéz helyzetben nem hitt annak a definíciónak, vagy diagnózisnak, amit az orvosok felállítottak. Hát ez, amit nem tudunk megmagyarázni, hogy mi volt az, ami ott működött. De van, ami egyébként működik, magam is megtapasztaltam ezt, amikor voltam ilyen nehéz helyzetekben, hogy láttam az orvosok, hogy szétették a kezüket, hogy nem tudjuk, aztán majd a szervezet meg majd kivonulhoz, aztán lesz valami, történik valami. Az Isten belenyúl az ember életébe. Valami olyan rendeződés jön létre, amit nem tudunk befolyásolni. Nekem mindig a bűvös kocka jut eszembe, amikor még a katonaságnál volt időm csavargatni a bűvös kockát, és megtanultam kirakni. De az én módszerem az olyan módszer volt, ami egyébként a mai racionális gondolkodás és a spirituális gondolkodás összefüggésében a racionális gondolkodás volt. Tehát én szépen sorról sorra, darabról darabra beillesztettem a helyére bármilyen helyzetből a kockáknak a színeit. És egyébként sok ember közül kilógtam ezzel, én ezt meg tudtam csinálni. De voltak olyan emberek, akik amikor kezébe vették a kockát, ránéztek, és nem sorról sorra rakták úgy, mint ahogy én ezt tudtam, hanem meglátta, hogy milyen néhány csavarásra van ahhoz szükség, hogy helyreálljon az a rend, és pár másodperc alatt összerakták azt, amit nekem itt tudom, hogy fél óráig kellett csavargatnom, hogy szépen, szisztematikusan rendbe rakjam. Valahogy ezt a hasonlatot látom a spirituális, meg a racionális gondolkodás között. Hogy mi racionálisan sok mindent megtanultunk, a tudományainkkal sok mindent szépen egymásra tudunk rakni, el tudunk rendezni dolgokat, de az igazi az, amikor három csavarással spirituális módon helyre lehet rakni azokat a dolgokat. Tehát valami ilyesminek voltak a tanítványai, vagy bocsánat, tanulni ezek a tanítványok, amikor Jézus egy spirituális harc következtében helyre teszi ennek a fiúnak az életét. És milyen nagy a kontraszt, amikor azt látjuk itt a 10. fejezet, tehát akinél a Szentírás nyitva lenne, az látná, hogy ebben a fordításban, a másik oldalon, a Szentírásnak a 10. fejezet 17. versében, amikor a 72 tanítvány kiküldi Jézus, és aztán azok visszaérkeznek, ezt mondják, akkor a 72 tanítvány visszatért, örömmel jelentette, Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre. Hát ugyanazok a tanítványok, akik itt ebben a történésben nem tudnak segíteni, kis idővel később azt látjuk, amikor már egyébként valamit kapizsgálnak, hogy nem a mi praktikáink vagy okkult tevékenységeink lehetnek segítségül, hanem az, hogyha Jézusnak a nevét segítségül hívjuk, ha Jézus nevében cselekszünk. Persze ez a Jézus nevében cselekvés nem azt jelenti, hogy Jézus nevében mondom, hogy tisztulj meg, mint ahogy filmekben lehet látni, hogy megy az ördögűző pap, és akkor a keresztel a kezében ott intézkedik, hogy akkor megparancsolni menj. Tehát nem erről van szó, hogy Jézus nevét bármikor így hívhatnám segítségül, hogy az én akaratom alapján cselekedjen aztán Jézus, hanem az, amikor én benne vagyok Jézusban, amikor az én életemnek lehet az Ura, és az én életem az ő kezében van, akkor még azok is megtörténhetnek, amelyek itt a tanítványok életében. Bár Jézus akkor mondja nekik, hogy persze, engednek nektek, de nem ez a fontos, hanem az, hogy a nevetek föl van írva az élet könyvében. De nagy dolog, hogy engednek az ördögök, de nem ez a ti feladatotok ezen a földön, hanem az a ti feladatok a földön, hogy benne legyen a te neved, meg azoknak a neve, akik körülötted élnek az élet könyvében. Hogy aztán az ördög mit rugdalózik itt ezen a földön, az az ő dolga, de a ti célotok, ami miatt egyébként valóban örvendezhettek, az az, hogy a nevetek föl van írva mennyek országában. Tehát nagy kontraszt van a két tanítványi csapat között, illetve a tanítványok különböző korszakai között. Itt azt látjuk, hogy az ősi praktikával harcolnak, és igazából saját bölcsességüket használják. A másik oldalon meg azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nevére még az ördögök is engednek. Jézus aztán igényben már többször említettem, hogy előre mutat, és egy olyan homályos jövőben, amelyet a tanítványok nyilván nem érthettek meg, a következményét pedig nyilván nem is sejthették. Mert Jézus azt mondja, hogy az ember fia az emberek kezébe adatik. Na hát akkor ebből mit értsünk, mondják a tanítványok. Még az se, még arra sincs bátorság, hogy megkérdezzék, hogy mit akarsz ezzel mondani Jézus. Nekünk persze könnyű innen, visszatekintve 2000 évvel az események után, hogy mi is történik, de hát ez a csoda, hogy Jézus az emberek kezébe adatik, és Jézus Krisztus meghal azért, hogy a tanítványok valóban az ő nevét használhassák, az ő nevében lehessenek. Óriási dolog történik, mert Jézus Krisztus önmagát adja azért, hogy az embereknek életük lehessen, és tudhatják, vagy hát tudjuk, hogy mire utal Jézus Krisztus, vagy tudhatjuk, hogy mire utal Jézus Krisztus. És ez a feltételes mód egyébként azért fogalmazódott meg bennem, mert 2000 évvel később sem tudjuk. Tudhatnánk, de 2000 évvel később sem tudjuk, hogy Jézus Krisztus, mit jelent az, hogy Jézus Krisztus az emberek kezébe adatik. Hogy mi történik azzal, hogy Jézus Krisztus feláldozza önmagát, meghal a világért. Tudhatnánk, hogy Jézus Krisztus halála nem egy zsidó és egy pogány feszültség, amelynek egyébként sokan bemutatják azt, hogy hát persze, hát azért, mert a zsidók akkor nem fogadták be Jézust, és akkor megölték, és akkor rómaiak ölték meg, és akkor most ki volt, és kivel, és
óriási feszültséget gerjesztenek azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt, és emberek lesznek antiszemitává, és egymást elkezdik gyűlölni népcsoportok. És szerencsétlen Luther Márton, most a reformációra készülve újra előkerül Luther munkássága, és szerte egész Európában fennen hirdetik nagyon sokan, még egyébként evangélikus egyházi körökben is, hogy Luther Márton az antiszemitizmusnak az úttörője. Az antiszemitizmusnak a megalapítója. Hát persze, Hitler rá hivatkozott, de hát Luther nem tudott odállni, és azt mondani, hogy kedves Hitler, álljon meg a menet. Ez nem úgy van, ahogy te gondolod. Mert az, ami egyébként ott megfogalmazódott Luther Mártonban, és hogyha azt antiszemitizmusnak mondja valaki, akkor egyébként Pál apostol is antiszemita. Meg Jézus Krisztus is antiszemita. Mert egyébként Luther Márton is Jézus Krisztuson megállva, az ő kősziklájában megállva mondja azt, amit Saul is mondott, Pál apostol is mondott, hogy bár csak egy zsidó ember keresztjénné lehetne, az életemet odaadnám érte. Hogy az enyémek közül egy valaki, mert felismerje Jézus Krisztust. Jézus Krisztusban a messiást. És Luther Márton ezért volt mérges, hogy ezt bosszantotta, hogy a zsidóság nem ismeri föl Jézus Krisztus messiás voltát. Aztán persze sok társadalmi mozgás meg egyedek, de olyan megdöbbentő, hogy Jézus Krisztus váltsághalálából, aki fölismerte újra a kegyelemből hitáltaló megigazulást a reformáció korában, azt szedi ki a keresztény Európa, hogy Luther Márton az antiszemitizmusnak az úttörője. Egyébként a reformáció kora előtt is nagyon sok zsidó pogrom volt, amikor a zsidókat ki akarták üldözni maguk közül emberek Franciaországban, meg Németországban, meg egyébként a cári Oroszországban is, tehát nagyon sok helyen hadakoztak a zsidó atyafiakkal, benne volt az akkori kor társadalmában, de Luther Mártont nem az mozgatta, hanem hogy a zsidókat kirekesszük maguk közül, hanem az a fájdalom, hogy nem értitek meg, hogy nem a talmudotok, a törvényetek tart meg, hanem hogy Jézus Krisztus a ti segítségetek. Tehát olyan megdöbbentő, hogy 2000 évvel később is látni, hogy tudhatnánk, hogy Jézus Krisztus halála nem egy zsidó-pogány konfliktus, tudhatnánk, hogy a kereszténység nem egy filozófia, a kereszténység nem egy vallás csupán, hanem az élő Úr Jézus Krisztus jelenléte a társadalomban, és az élő Úr Jézus Krisztus egyébként szabadító Jézus Krisztusként van jelen, és az ő szabadításában élhetnénk. De nem érti meg a világ, mert nem fogja föl, még a jövőben bekövetkezett esemény után sem, tanítani persze, hogy nem értik azt, hogy mi lesz a jövőben, de még mi sem értjük, pedig tudhatnánk a keresztény Európában, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása mit jelent számunkra. A tanítványok ott álltak értetlenül, és egyébként az európai társadalom is itt áll értetlenül. Nem érti Jézus Krisztust. Nem érti, hogy nem vallás, nem filozófia, hanem egy élet. Egy olyan élet, amit egyébként ott a megdicsővés hegyén a tanítványok megéreztek egy pillanatra. Mint azok, akik egyébként egy-egy összejövetelen, egy keresztény összejövetelen, úgy megérzik, hogy itt valami van, sokan elmondják, hogy olyan jó volt akkor ott köztetek lenni. Hát ez az érzés, ez a lét, ez állandósulhat, hogyha engedett, hogy Krisztus megújítson. Kedves öreg barátom, Sámsonházán presbiter társam volt, talán elmeséltem a testvéreknek, hogy ilyen beszélgetés zajlott köztem egy istentisztelet után, jöttünk le a János bácsival a templomból, a hegyről, és akkor kérdezte tőlem, hogy Misi, most akkor őszintén mondja már meg nekem, hogy mi az a megtérés, mert beszélnek itt a papok, és én nem értem, hogy miről beszélnek. És ő 40 éve már presbiter, kitartott az egyház mellett, adakozott meg, mindent csinált, tehát föntartotta az egyházat. Tényleg egy tisztességes evangélikus atyánk fia volt. És akkor mondtam neki, hogy tudja, az János bácsi, amikor az Isten szent lelke az ember bensejét változtatja meg. És mindaz a rendezetlenség, ami az ember életében van, az úgy rendezetté válik, közelítettem meg így. És akkor ő mondja, hogy az lehet az, amikor, mert a filmek kántor volt, és az 50-es években kántorképzőbe járt, és amikor a kántorképzőbe én vittem a lovaskocsival élelmet a kántor növendékeknek, és akkor azt mondta János bácsi, a kis János bácsi, hogy maradjon itt János estére. És én ott maradtam, és hallottam azt a rengeteg harmóniumot, játszottak a fiatalok rajta, hallottam az énekkart, hallottam az igehirdetést, és azt gondoltam, hogy ez az Isten országa. Tehát itt van Fóton az Isten országa. Mondom, ez az János bácsi. Ez az, amit ott érzett akkor. Csak hogyha ez nem állandósul, akkor mindig olyan, mintha az Isten szent lelke nyakon önteni egy kicsit a Szentlélek áldásával, utána elmegy és lekopik magáról, és újra éli a hétköznapi életét. A megtérés meg azt jelenti, hogy ez állandósulhat. Ez megfordulhat az ember életében. És ez az, amit mi itt a keresztény Európa kellős közepén nem értünk. Tudhatnánk, de nem értünk. És az a kérdés, hogy te tudod-e? Te érted-e? Vagy úgy állsz Jézus Krisztus mellett, mint ezek a tanítványok, akik értetlenkednek. Hogy nem értik, hogy mi miért történik. Pedig az Isten, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban mindnyájunknak ezt szeretné megadni. Hogy megértsük, hogy miért szenvedett, és miért halt meg Jézus Krisztus. És miért jött el az ő feltámadása, értünk. Amen. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te egyenként ismersz bennünket, és egyenként tudod az életünket mozgatni. Te tudod, mi csavarja a gondolkodásunkat, mi rabolja el a lelkünket, mi az, ami fogva tart, mi az, ami tönkre teszi az életünket. De tudjuk, hogy te vagy, ami szabadítunk, te tudod rendbe tenni az életünket egyen-egyenként. Add meg, Urunk, hogy valóban a te nevedben folyhassék a mi életünk. Így vonj magadhoz egyenként életünket, hogy tisztogathass, formálhass, alakíthass, hogy neked tudjunk élni a te dicsőségedre, Urunk. Olyan sok kísértés, meg mindenféle okkult praktika húzza, vonja a világnak a gondolkodását. Add meg, hogy mindentől szabadon élhessük az életünket. Add meg, hogy világosságot kaphassunk ezeknek a felismerésére, és add meg, hogy nemet tudjunk mondani az ördög minden praktikájára. De a te szabadításodra, Urunk, tudjuk az igent mondani, és bele tudjuk tenni életünket a te kezedbe, hogy megállhass bennünket, Urunk, a te dicsőségedre. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségre. Mint ahogy az igehirdetésben is említettem, az elmúlt héten asszonyhét volt. Hazaérkeztek asszonytestvérek, sok áldásról számoltak be. Ez alatt a rövid idő alatt is, amíg találkozhattam velük. De már a férfiak indulnak is a következő hétre. Adjunk hálát azért, ami az asszony testvérek között történhetett, és hát könyörögjünk azért, hogy a férfi héten is az Úr igéje jelen lehessen, testvérek nyitott szívvel állhassanak az Isten igéje előtt, hogy formálhassa az életüket. És természetesen a házaspárok, ifjú házasok családos hétvégéje az eke szervezésében március 28-tól 30-áig lesz, amire szeretettel hívja és várja testvéreket az Eke közössége. Biblia tanulmányozó hét lesz Biatorbányon március 30-tól április 4-ig. Ide is formálódik már a csapat, a gyülekezetből többen készülnek. De az a ébredési konferencia is legyen a szívünkön, amiről már beszéltem az Eke szervezésében június 22-től, és hogyha már a nyaralást a testvérek szervezik, akkor legyen beiktatva ez az időpont. Tehát június 22-től 25-éig alapvetően egy 3-4 napos együttléten, egy ébredési konferencián szeretnénk együtt lenni, ahol ezekről a kérdésekről, amiről egyébként ez a mai ige is szólt, Isten csodálatos munkája, Isten országa és az ellenség miképpen tevékenykedik, azok a kérdések, amelyek valóban megfogalmazódnak bennünk, azokra a kérdésekre keressük a választ majd ezen a konferencián, sátorúi helyen, a Várhegy üdülőnek nevezett komplexumban leszünk együtt. Eke szolgálók és az Eke környékén lévők szolgálatával együtt leszünk. Együtt mindenkit szeretettel hívunk. 4500 forint az ellátás egy napra, ami azt jelenti, hogy háromszor étkezés és a kvárté ebben benne van. Akinek megterhelő ez az összeg, akkor megpróbálunk egyházmegyei szinten is egy pályázat keretében segíteni, de akinek van lehetősége megfizetni ezt, és esetleg még adományt is adni a járulékos költségekre, azt szeretettel fogadjuk. Nagy dolog lehetne ez, hogyha ha megvalósulhatna. Tudnélik, tegnap egy kerületi, egyházkerületi ifjúsági napon is részt vettünk, gyülekezetből hívtak bennünket a cigány missziói közösséggel együtt szolgálatra. Először úgy volt, hogy egy felvezető éneklést, bizonyságtételt adjunk, aztán betettek bennünket a 11 óra körüli központi helyre, azzal együtt, hogy Győrfi Mihály és gyülekezete tegyen bizonyságot és szolgáljunk. Még a mi szolgálatunk előtt egy fiatalasszony Nyíregyházáról bizonyságot tett arról, hogy az Isten miképpen formált az életét. Jó volt hallgatni ezt a bizonyságtételt. És amikor mi kerültünk szolgálatra, nekem az Isten egy ószövetség igét helyezett a szívemre, hogy arról beszéljek néhány szót. Ezékiel könyvében az őrálló szerepét, szolgálatát bizonyára többen ismerik. Tudnék, az volt ennek a napnak a cím, hogy láss, ne csak nézz. És ott arról van szó az őrálló, hogy aki látja, de nem szól, az akkor annak a terhe lesz. Tehát ha valaki látja, hogy bűnben van a fele barátja, akkor alapvetően a fele barát, és nem szól, a fele barátja saját bűnéért felel, de nekem, aki látok, az Isten fölrója azt, hogy én miért nem segítettem azonnak, akit látok. És az volt bennem akkor ott a bizonyságtételek sorában, hogy itt vannak ezek a fiatalok. Én látom, hogy mi lenne szükségük, és ha én nem szólok neki, és nem értetem meg velük, hogy mi az, ami szükséges számukra, akkor az Isten azt nekem rója föl, mert akire sok bízatik, akkor attól sok kéretik számon, és én ettől mindig féltem. És a cigány testvérek pedig bizonyságtételre szolgáltak. És utána megjegyezte valaki, hogy ezen a konferencián most kicsit túlsúlyban volt a direkt kijelentések és bizonyságtételek, Isten direkt cselekvése, és kevés kérdés hangzott el. És ez a szomorúságom, hogy sokan úgy gondolják az egyházban, hogy az ember megfogalmazhatja a levegőbe a kérdéseit, és úgy gondolják, hogy egy ilyen elmélkedés az Isten dolgairól, az megoldást adhat az ember számára. És mi olyan konferenciát szeretnénk itt Sátorányon szervezni, ahol valós kérdésekre, olyan kérdésekre, amelyek az embereket foglalkoztatják, a válaszokat találjuk meg. Isten miképpen akar bennünket itt a 21. században keresztény embereket az evangélikus egyházban fölhasználni és továbbvinni. Ezért kérem, hogy akik maguk is, akik ezen gondolkoznak, bátran induljanak, és és szólítsanak meg másokat is, hogy hadd érhessen el minél többekhez az evangélium, és a kérdéseikre, a valós kérdéseikre megszülethessenek a válaszok. Lesz még egy, mint ahogy említettem, hitmélyítő evangelizációs sorozat áprilisban a Allianz, Evangélium Allianz szervezésében, ahol Bódis Miklós és Pocsai Sándor kárpátaljai és erdélyi református lelkészek fognak szolgálni. Majd a pontos időpont, kezdés időpontot hirdetem a közvetlen szolgálatok előtt, de készüljünk erre is, hogy Isten tudjon bennünket művelni, szolgálatra fölkészíteni. Pontos az imádságlista, az imádságlistán szereplők legyenek a szívünkön, hordozok imádságban egymást, mert az ördög sosem alszik, és mindig kikér közülünk valakit, bárkit, és álljunk egymás mellett, hogy az Úr kegyelmét hirdethessük és hordozhassuk így egymást ebben a kegyelemben. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, mikor volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük 291-es számú énekünket az evangélikus énekeskönyvből, annak első versét, a befejező oltári szolgálat. 291-es éneket énekeljük. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban fellebbentetted a fájtlatot a titkaidról. Kijelentéseket adtál magadról, a terveidről, azokról a cselekedeteidről, amelyek a jövőben fognak megtörténni. Köszönjük, Urunk, ezeket a proféciákat, hogy ezért lehet ismeretünk és érthetjük a te dolgaidat, cselekedeteidet. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk előtted egyénenként és gyülekezetként is. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben van a helyünk, hogy adtál egy közösséget, és ebben a közösségben szolgálókat adtál. Köszönjük ezeket a szolgálókat, szolgálatokat. Add meg, hogy a neked odaszánt életű emberek valóban a te vezetésedben és a te akaratodban tölthessék be küldetésüket, végezhessék szolgálatukat. Áldj meg bennünket, Urunk, azokban a szolgálatokban, amiben helyeztél, és fordítsd a testvéreink felé azt az áldást, amit az engedelmes szolgáknak ígértél. Így köszönjük, Urunk, hogy vannak engedelmes gyermekeid, és megállhatod a gyülekezetet, meg a várost is, meg a környezetünket engedelmes szolgáid által. De köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk egész egyházunkkal te előtted. Köszönjük néked, hogy tegnap annyi fiatal összejöhetett azon a csendes napon. Köszönjük néked, hogy volt lehetőség bizonyságtételre, igét hirdetésére, bárcsak minél többek szívében megfoganhatna ez az ige, és megteremhetne a gyümölcsét. Valóban szántóföldbe rejtett kincs, Urunk, a te igéd, mindaz az ajándék, amit szeretnél nekünk adni, a te országod. Köszönjük, hogy az megtalálható. bárcsak beleakadhatna az ekénk abba a kincses ládába, bárcsak megállíthatnál egy pillanatra bennünket, hogy ezt a kincset észrevegyük, és hogy oda tudjunk valóban adni érte mindent, hogy a miénk lehessen. Áld meg így egyházunkat, Urunk, egyházunk népét, add meg, hogy engedelmes gyermekeid lehessenek, lelkészek, felügyelők, presbiterek, esperesek, püspökök, azok, akiknek feladatot adtál, szolgálatot adtál ebben az egyházban. De így kérünk, Urunk, hívő testvéreinkért különböző felekezetekben, te add meg őket, Urunk, hogy a te testednek tagjaiként együtt szolgálva, a te dicsőségedre élve folytathassuk életünket. Hálás a szívem, Uram, azért is, hogy ebben a teremtett világban megmutatod a helyünket, megmutatod a szolgálatunkat. Köszönjük, hogy ezt a teremtett világot ránk bíztad. Köszönjük, hogy homlokunk verítékével dolgozhatunk rajta. Add meg, hogy áldás, gyümölcs teremhessen ebből. És így tesszük eléd egyén életünket, házasságunkat, gyermeknevelésünket, anyagi helyzetünket, gazdálkodásunkat. Add meg, hogy a te országod építésében tudjunk munkálkodni családdal, a gyermekneveléssel, a házasságunkkal, a pénzzel való gazdálkodásunkkal, a fele barátunk felé való nyitottsággal, szeretettel. Add meg, hogy nagyjá lehessen a te országod itt közöttünk. Kérünk, áld meg bennünket, Urunk, ebben a hazában, népünk, nemzetünk, hazánk, hadd lehessen a te kezedben, itt a választások idején is kérünk, Urunk, hogy olyan szolgálóid lehessenek a képviselők, akiket választunk, hogy önmagukat áldozzák azokért, akik rájuk bízattak, adj ilyen felelős embereket, Urunk. És így kérünk szomszéd országért, Ukrajnáért is, Urunk, te látod, hogy mennyi zűrzavar rontotta meg ott az ország helyzetét, korrupció, meg összefonódások, meg pénzzel való majinációk. Add meg, hogy te benned találhatnának rendet. Emberi értelemmel nagyon nehéz rendet vágni ott, Urunk, de tudjuk, hogy te a lelked által rendet tudsz tenni. Óvd meg a szenvedéstől azokat az atyafiakat, akik ott élnek. És használd azokat a keresztény gyermekeidet, akik ismerik a te akaratodat, hogy gyógyítsák a sebeket, hogy minél kevesebb fájdalommal lehessenek túl ezen a krízisen ennek az országnak a lakói. Köszönjük, Urunk, hogy előtted állhatnak betegeink, akik kórházban vannak, vagy nagy fájdalmak közepette, te adj nékik gyógyulást, épülést. Add meg, hogy az a minden emberi értelmet felülhaladó áldás, ami egyedül te tőled érkezhet, az könnyíthesse a szenvedésüket, gyógyíthassa a betegségeiket. Földi életünk során sok minden vár ránk, Urunk, amivel megpróbálsz, sok kísértés, hívság közepette is, add meg, hogy mindig beléd kapaszkodhassunk, te rád figyelhessünk, hogy megállhass bennünket, és miénk lehessen az a mennyei haza, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban készítettél nekünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.